Megkérdezik a Isten tiszteletet, mégpedig a 28-as számú énekje, Úr Istenének 28-as számú ének mind a három. Kérünk, hiszen ha mi megalázunk magunkat, akkor te jelen leszel ezen az Isten tiszteleten. Kérjük áldjon a szolgádat, aki hirdeti majd a te szavaidat. Szeretnénk azt úgy fogadni, ahogyan az valóban fogadnunk kell. És szeretnénk azt úgy megtartani, ahogy azt meg kell tartani. Mert ez válik a jóval. Köszönjük, jó atyánk, hogy bízhatunk benned. Kérjük a te áldásodat az egész napunkra, délután alkalomra is, amikor is játszóházban. Köszönjük a te békességedet, hogy ebben láthatjuk a te munkádnak a gyümölcsét, és láthatjuk azt, hogy te megáldod azokat a lelkeket, akik eljönnek és bíznak benne. Kérünk a te áldásodat az egész egyházadra, szerte a világon, Magyarországon, mindazokért, akik idősen vagy fiatalon szolgálják a te nevedet, akár melyik egyházban, de őszintén hiszik azt, hogy egyetlen Isten létezik, és aztán vagy. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és köszönjük a te áldásaidat, amelyeket szeretnél megadni. Amit megváltó Jézus Krisztusunk által, aki közben jelenlétünk, és képvisel bennünket a te színedben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te kegyelmed által.
Amen. Köszönjük. Az igét a 2 Korintus 9.12-től olvasom. Amint megvan írva a szort, adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot áld a magvetőnek, s kenyeret eleségül, áld a megsokasítja a ti vetésteket, s megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk háladást szerez az Istennek. Mert a tisztnek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt. Mindenható Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk azokért a jó téteményekért, amelyeket adtál nekünk az elmúlt időszakban is. Köszönjük, hogy elhozhattuk a mi tizedeinket és hálaadományainkat. Köszönjük, hogy Te gondoskodsz mindig arról, hogy a mi kamráinkban minden bőségben legyen. Köszönjük azt is, hogy Te adsz az éhezőnek, és megsegítesz minket, hogy mi a Te jótéteményeidet mások felé is gyakorolni tudjuk. Így áldunk és magasztalunk, köszönjük a munka lehetőségeket, az egészséget, és mindent, amit Te elhalmoztál minket. A Te Szent Fiad nevéért. Amen.
Amen.
Tudmezei Erzsébet verse, hiszek a szeretetbe. Fehér szobánkban napsugarak járnak, kék őszi ég, nincs rajta ég, kószta felleg. Szívemben boldog haldallamok kelnek, hiszek a szeretetben. Valamit kérve kértem, várva vártam, úgy tusakodtam a keserű nemmel. Most bízom a várok békén, türelemmel, hiszek a szeretetben. Hiszek benne, ha nem látom, ha látom. Hiszek, ha áll, és hogyha nem mer, éget. Nem ismerek mélységet, hiszek a szeretetben. Tudom, hogy enyém, és tudom a létem. Szétosztogatni édes kötelesség, hogyha mások is újonva hirdessék, hiszek a szeretetben. Amen.
Amen. Nagyon szépen köszönjük. Mielőtt pedig az igét megnyitnánk, még a gyermektörténetet Áginak a segítségével fogjuk meghallgatni. Isten áldja meg a szolgálatodat.
Mivel csak egy kis fiunk van, nem annyira a gyermektörténet, de azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon tanulságos.
Így van.
Harry Dunantról fogok beszélni, nem tudom, tudjátok-e, hogy ki ő. Én se tudtam. Aki Svájcban született 1828-ban, egy gazdag családban. Egy eléggé együttérző ember volt, és idejét nagy részét a szegény fiatalok támogatásával és bátorításának szentelte. 18 éves korában megalapította a Fiatalok Keresztény Egyesületét. 30 éves korában pedig, 1859-ben Olaszország északi részébe utazott azzal a céllal, hogy egy algériai projektre megkapja a francia császárnak a támogatását. De harmadik Napóleon császár azzal volt elfoglalva, hogy Olaszország északi részéről kiűzze az osztrákokat. Tehát épp egy háborúba csöppent. Ez a Solferinói csata napján volt, és Dunán nem hitt a szemének. A franciák győzelme 40 ezer áldozattal járt. Halottak és sebesültek, akik a véres harcmezőn ki voltak téve sasoknak. Dunán nem találkozott a császárral, de ez a látvány véglegesen kihatott rá és az egész világra. Dunán segédkezni kezdett, Hintóján pedig Svájcba küldte barátaihoz, tartalékokért és segítségért. 3 napon át küszködött a harctéren, majd hazatért. Ott az általa látott embertelen körülmények ellen egy felhívást írt. Remélte, hogy így befolyásolni fogja az embereket, és meg tudja őket győzni, hogy csökkentsék a katonák szenvedéseit. Solferinói emlék címmel 1862-ben ezt a könyvet elküldte Európa befolyásos embereinek, akiknek lelkesedése minden elvárást felülmúlt. A könyv utolsó fejezetében Dunant néhány ajánlatot írt mobil kórházak, kiképzett önkéntesekkel kapcsolatosan, és kihangsúlyozta a nemzetközi közreműködés fontosságát. 5 évvel azután 1864-es Genfi konferencia keretében a Dunant által ajánlott modell szerint 16 állam aláírt egy egyezményt, és meghatározták az orvosi személyzet semlegességét háború idején. Jelképeként egy fehér zászlót választottak rajta egy piros kereszttel. Így született a Vörös Kereszt. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Hát nagy-nagy szeretettel köszöntelek, még egyszer, Monika.
Köszönöm szépen.
És hát kívánjuk Isten áldását a szolgálatodra, és kívánjuk azt, hogy amit a Teremtő, amit a szívedre helyezett, azt meg tudjuk osztani.
Nagyon szépen köszönöm a kedves köszöntést, és mindenek előtt köszönöm, hogy meghívtatok, mert hogy még nem voltam ebben a közösségben, de úgy nagyjából ismerem a testvérek 98%-ával már találkoztunk évek hosszú során. Azért azoknak elmondanám, akik nem ismernek, hogy 27 éve, mindjárt 28 éve, hogy áttelepültünk Erdélyből, Bogártelkén születtem, Kovács Bíró Jánossal egy faluban, szomszédok voltunk, együtt nőttünk fel, hát ő fiatalabb 11 évvel, mint én, de azért a fiatalságomnak nagy részét abban a faluban töltöttem, és vele is, és nagyon jó kapcsolat, és nagyon jó barátság, és testvéri szeretet köt össze bennünket. A férjem, aki elkísértő vajdakamaránsi születésű, ott elmondom nektek, olyan 500-an vannak a gyülekezetben. El lehet képzelni, 320 tag, de hát a gyerekek, meg a vendégek, meg akik még látogatják, körülbelül 500-an vannak abban a gyülekezetben. Bogártelkén az általában olyan 70-80-an voltunk, most ott is azért szétszóródtak a testvérek a világ különböző területeire. Van egy 27 éve, vagyis a 37 éves fiam, aki most lesz a jövő héten 37 éves, van közösen egy fiunk, Gyuszék ismerik, és Rózsika is ismeri, ő is itt él Budapesten, és én most nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy veletek lehetek ezen a szombatnapon. Egy iskolában dolgozom Cinkotán már 25 éve, nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, nagyon sok tapasztalatom van a gyerekekkel, és úgy érzem, hogy a Jóisten helyezett oda, mert a szombatokból veszem észre, ezt magamról elmondanám, volt olyan év, amikor 10 szombat volt munkanap, és én egyiken se kellett bemenjek. És azért ez, én azt mondom, hogy egy csoda az Úrtól, hogy ezért engem nem marasztalnak el, ezt megengedik nekem, és pedig osztályfőnök helyettes is vagyok, és az osztályjal kellene lenni, de mindig megkapom ezt a lehetőséget, és én ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Fogadjátok tőlem az Úr üzenetét, mindegy kis gyenge embertől, nem vagyok nagy szónok, nem vagyok híres prédikátor, de olyan szeretettel és alázattal fogadtatok itt engem, hogy engem megérintett, és ezt el is fogom továbbra is vinni, bárhova el fogok menni. Szoktam vállalni igehirdetést, nem sokat, de már ebben a negyed évben is 4 helyre is el kellett mennem, de amiért Viktor most meghívott és elfogadtam, azért volt, mert nem voltam még a ti körötökben. És olyan jó volt ma látni ezt a szerénységet, kedvességet, szeretetet, úgyhogy feltöltöttem, ahogy ide jöttem közétek, és nagyon szépen köszönöm. Maradhatok állva, hogy szoktatok, nem tudom, hogy...
Ahogy kényelmesebb.
Ahogy kényelmesebb, akkor így jobban látok mindenkit, hogyha elfáradok, leülök legfennebb. Van-e? Hogy?
Családban vagy.
Köszönöm szépen. Ezt éreztem, és ezért is mertem megkérdezni. Van-e közöttünk olyan ember, aki nem gondolkodott el azon, hogy milyen az Isten? Ugye, hogy gondolkodtatok azon, hogy vajon milyen az Isten? Olvastam egy könyvet, lehet, hogy ti is olvastátok, dr. Topolyai Mihály írta, ideg és elmeorvos, a címe Isten arcának törött cserépdarabjai. Ajánlom, olvassátok el. Munkája során bekövetkezett tapasztalatait írja le. Több mint 36 évig a legsötétebb materializmusban dolgozott, majd az Egyesült Államokba utazva folytatta, de egy óriási nagy különbség, mert ott teljes volt a szabadság. Leírja azt az óriási különbséget a betegei életében, hogy milyen hatást gyakoroltak rájuk a külső tényezők. Mint lelki gondozó, tanácsokat ad. Aztán két csoportra osztja az embereket. A hit szempontjából. Hívők és hitetlenek. Azt írja, hogy a határ nem éles, mert nem tudjuk, hogy a belső emberben kinél mi történik. Mert nem mindig nyilvánul meg az, hogy én hiszek vagy nem hiszek. És idézem. Keresés, vágyakozás, tudakozás, kételyek vagy odaborulás és Isten tisztelete. Ezt írja. Amíg ezek nem jönnek a felszínre, addig nem sorolhatjuk be egyik csoportban sem az illetőt. Akik nem hisznek Istenben,
azoknak az élete egy zárt rendszer. Perspektívájuk a bölcsőtől a koporsóig tart. És ez a testi ember horizontja. Az ilyen élet forgatókönyvének utolsó képsora hol van, mit gondoltok? Temetőben, a ravatalozónál. Ellentétben a hívő ember életének dimenziójával, mely az örök életre van szabva. És ezt ő írta, ezt idéztem tőle. A hívő ember láthatósága a hit által tovább halad. Az örök életig ér. Elhiszi azt, hogy Isten teremtette a maga képére és hasonlatosságára, de a bűn összetörte ezt az isteni arcot. És ezért adja a könyvének, hogy az összetört arc, ugye? Cserép darabok. De ez az arc minden emberben megtalálható. Még ha összetört is, akkor is ott van. Ezért keresni kell az embertársamban a Teremtő Isten vonásait. Isten arcának törött cserépdarabjait. Magunkba hordozzuk, ha elfogadjuk, ha nem. Aki ezt megtalálja magában, azaz annak az életében egy óriási változás áll be, úgy lelkileg, mint fizikailag, vagyis láthatóvá válik. De minek kell megtörténnie, hogy ez bekövetkezzen, vagyis ez létrejöjjön, hogy megtaláljuk Isten arcának törött cserépdarabjait, akár az én életemben, akár az én fele barátom életében. Ha valakiről csak hallottunk, akkor elképzelünk egy képet róla. Például, hogyha régen olvastam könyveket, és akkor a főszereplőt úgy elképzeltem magam előtt. Aztán nagyon sokszor megtörtént, hogy utána a filmen megláttam ezt a regényt, és teljesen más lett, mint az, amit én elképzeltem, amikor olvastam. Aztán, ha sikerül találkozni azzal a valakivel, akkor legtöbb esetben, ahogy mondtam, rájövünk, hogy nem éppen olyan, mint amilyennek mi elképzeltük. És így van ez a jó Istennel is. Lehet, hogy csak hallottunk róla. Az még jobb, ha olvasunk róla az ő igéjéből. De ha sikerül találkozni vele, és idézőjelben mondom, ha találkozni vele, akkor az életünk biztosan, hogy meg fog változni. Vajon milyen az Isten? Kérdeztem az elején. Ki milyennek ismerte meg? És ma erről a szombatiskolában is csodálatosan, azért is mosolyogtam végig, mert olyan dolgokat hozott elő a Gyula testvérem, ami majd meglátjátok hasonló ebben az ige hirdetésben olvasottakkal. És erről szeretném, ha beszélgetnénk, elmélkednénk. És ehhez, hogy két történetet hoztam nektek, az egyik bibliai, és az nagyon ismerős számotokra. Biztos, hogy a másik ismert, a világtörténelemben ismert, de hát most elevenítsük fel. Az emberek nagy része, ami a Bibliában hoztam, olvas Bibliát, ugye az emberek nagy része, vagy éppen hallott erről a történetről, mert volt olyan ember, aki nem olvasott, de mégis hallott erről a történetről. Egy olyan emberről van szó a Bibliában, akit csalóként emlegetnek, és már is gondolom, tudjátok, kiről van szó, így van. De jó, olyan jó, hogyha figyeltek, és igenis válaszoltok. Becsapta a testvérét, és még az édesapját is. Jákob, ugye? Egy kicsit elevenítsük fel a történetet azok kedvéért, akik talán még nem olvasták, de szerintem akik itt vagytok, mindjárt olvastátok, de hát még jó, mindig a gyerekeknek is mondom, hogy jó az, hogyha ismételünk, mert ezzel újabbnál újabb dolgokra jövünk rá. Élt egy ember Kánaán földjén, akinek született két fia. A fiúk ikrek voltak. Ézsau az idősebb, és Jákob a fiatalabb. Hogy egy kicsit meseszerűen mondom el nektek ezeket a dolgokat, ne lepődjetek meg, mert én ehhez vagyok hozzászokva a gyerekeknek. Muszáj úgy elmondanom, úgyhogy nem azért mondom így el, mintha nem tudnátok, vagy nem értenétek meg, de nekem valahogy ez a stílusom, ez a megszokásom. Ézsau volt az idősebb, és Jákob a fiatalabb. Az akkori szokások szerint a nagyobbik, ugye az elsőszülött, kaphatta meg az apai áldást. Igen ám, csak ebben a családban, mint nagyon sok családban azért észreveszem, mert hogy családokat látogatok, a szülők egy kis különbséget tettek a gyermekek között. Az apa, akit Izsáknak hívta, melyik gyerekét szerette jobban? Ézsaut. Nagyon jól tudjátok. És vajon miért szerette? Emlékeztek? Ugye a hasa volt neki a mindene, így van, és te is tudod, csodálatos vagy, aranyos vagy, egy kis fiatal ember is el tudja mondani nekünk, és tisztelem a szüleit, akik tanítják erre, meg itt biztosan a szombatiskola, gyerek szombatiskolában. Az ízletes étel miatt szerette jobban a nagyobbik fiát. Érdekes dolog. Az édesanyja Rebeka a kisebbiket szerette, mert szelid volt, és mindig mellette forgolódott a konyhán. És valahogy az édesanyja ezért jobban kedvelte a kisebbik fiát. Történt egyszer, hogy a kisebbik, a Jákob, valami főzeléket főzögetett otthon, és megérkezett a bátyja a vadászatból, fáradtan, éhesen. Kérte az öcsét, hogy adjon neki a főzelékből. Jákob kapott az alkalmon, és cserébe az ételért arra kérte bátyját, hogy adja el neki az első szülöttségi jogát. Az meggondolatlanul, ugye az éhség, mire vezeti az embert, esküvel fogadta, hogy eladja első szülöttségi jogát, de erről nem szóltak az édesapjuknak. Egy pár év múlva édesapjuk megöregedett, és látása teljesen meghomályosodott. Ezért hívatta a nagyobbik fiát, arra kérte, hogy menjen vadászni, készítsen neki ízletes ételt, hozza el, és aztán megkapja az atyai áldást. Ézsau nem mondta meg az édesapjának, hogy ő bizony már eladta egy tál lencséjért, olvashatjuk a Bibliában, az elsőszülőtségi jogot, vagyis az áldást. Így elment a mezőre vadat ejteni. Az édesanyja hallotta a beszélgetést, gyorsan hívta a kisebbik fiát, készítette kecskegödőjéből ételt az apának, és beküldte a kisebbik fiút. Az édesapa, mivel nem látott, így becsapták, és az áldást Jákobnak adta. Kevés idő múlva megjött Ézsau, bement az apához. Amikor mindketten rájöttek, hogy mi történt, az apa elrémült. Ézsau pedig keservesen felkiáltott. Mit mondott? Nem méltán hívják-e őt Jákobnak? Vagyis mit jelent a neve?
Csaló.
Csaló. Így van, csalónak. Mivel már kétszer is megcsalta őt. Először az elsőszülöttségi jogot, most pedig az apai áldást csalta el tőle. Ezért Ézsau nagyon meggyűlölte a testvérét, és elhatározta, hogy megöli. Az édesanyja ez halván gyorsan hivatta a kisebbik fiát, és elküldi az ő szülőföldjére, az ő bátyjához, Mezopotámiába. Jákob el is indul, és amikor beesteledett az úton, egy helyen megszállott, vett egy követ, a feje alá tette, elkeseredetten, fáradtan, hamar elaludt, és mit látott álmában, emlékeztek? Hát ez csodálatos. Ezt meg fogom jegyezni, hogy itt kisegít nekem a felnőttek mellett, igen. Látott egy létrát, ahol angyalok jártak le és föl. És egyszer csak hallott egy hangot. Valaki megjelent. És azt mondta. De hogyha valakinek a Biblia kezébe van, akkor olvassuk el Mózes első könyve, 28. fejezet, 12. versét. Kérem, hogy valaki olvassa fel. Mózes első könyve, 28. fejezet, 12. verse.
És álmot látta, ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek fele teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek angyalai fel, és alájárnak vala azon. És ímé az Úr áll vala azon, és szóla, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lészen, mint a földnek kora, és terjeszked el nyugodra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségeit.
Köszönöm szépen. Ugye hallott egy hangot, valaki megjelent és bemutatkozott. Én vagyok az Úr, bemutatkozott. Azt olvashatjuk, hogy Jákob megretten. Vajon miért rettent meg? Kivel találkozott? Tudatosodott benne, hogy kivel találkozott? Maga Istennel. És igen, ezért rettent meg. Ki szokott félni? Mondd el, drágám. Ki szokott félni? Mondd el.
Én.
Szoktál félni, hogy te csak jelentkezel. Igen, én azt szeretném megkérni, a gyerekektől is megkérdezem, hogy féltek valamitől? Vagy valakitől? Aztán valaki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem. Aki azt mondja, hogy igen, azt megkérdem, akkor milyen rosszat csináltál ma? És akkor honnan tetszik tudni? Hát mondom, ha félsz, akkor azt jelenti, hogy valami rosszat csináltál. És hát Jákob is tudta, hogy ő bűnt követett el, és ezért megrettent, amikor Istennel találkozott. Mert felismert, hogy Istennel találkozott. Azt olvastuk, olvashatjuk, ha tovább olvasnánk, hogy reggel felkelt, vette a követ, amely a feje alatt volt, és oszlopként, emlékoszlopként állította azon a helyen, ahol találkozott az Istennel. Elnevezte a helyet Bételnek, Isten házának. Nem volt ott egy ház, az csak egy találkozási hely. De ez a Bétel szó, ez azt jelenti, szóról szóra lefordítva, vagy Istennek háza. Vagyis az a hely, ahol találkozunk Istennel. Olyan mély benyomást tett rá ez a találkozás, hogy a 20. versben azt olvashatjuk, hogy fogadást tesz. És nagyon érdekes ez a fogadás. Feltételes. Ilyen az ember. Azt olvashatjuk, hogy ha az Isten velem lesz ezen az úton, ha ételt és kenyeret, öltözetet ad, ha békességgel térek vissza, mert ugye a testvére őt üldözte, akkor az Úr lesz az én Istenem, ez a kő emlékként Isten házára emlékeztet, és amit kapok az Úrtól, mindenből tizedet fogok Istennek adni. Milyen az ember? Hasonlítsuk össze Istennel, majd meglátjátok. Az ember hamarabb három kérést tár Isten elé. Ha ez meg az megtörténik, akkor majd én három dolgot teljesítek neked, Uram. Ilyen az ember, a bűnös ember, ugye? Különleges ez a találkozás. Jákob sokat hallhatott Istenről, hiszen, ahogy olvasta Otília testvérnő, apja, nagyapja, istenfélő emberek voltak. Ábrahám volt, akit a hívők atyaként emlegetünk, még ma is a világban. Látta a mindennapi áhítatokat, áldozatokat, amit édesapja gyakorolt, és mégsem ismerte Istent. Ezt kimerem jelenteni, meglátjátok majd, és ha olvastátok a történetet, tudjátok. És Isten bemutatkozik. Úgy olvastuk. Én vagyok Ábrahámnak, a te nagyapádnak, és Izsáknak, az édesapádnak az Istene. Hát, ha ismerte volna, akkor be kellett volna Isten mutatkozzon neki? Hát az szokott bemutatkozni, akit nem ismerünk. Isten tudta, hogy őt Jákob mennyire ismeri, és mennyire nem ismeri. És Isten elhalmozta őt ígéretekkel. Ígéreteket tesz a bűnös, csaló embernek, anélkül, hogy ő kérne érte valamit. Isten nem köti az ígéretet feltételhez. És hogy viszonyult Jákob? Hallhattuk, ha, sorolhatnánk. Ezt és ezt, vagyis amit ígértél, ha megadod, akkor én is hajlandó leszek ezt és ezt megtenni. És Isten így is elfogadja. Milyen az Isten? Megismerhetjük még ebből is. Gondolkodjunk el ezen. Később még visszatérünk erre a történetre, de most szeretnék egy másik találkozásról beszélni. Találunk majd benne hasonlókat a Jákob történetéhez. Ezt nem a Bibliából olvastam, ahogy elmondtam nektek. Bárki elolvashatja, talán már el is olvasta. Hisz egy híres orosz íróról van szó, akit időnként az alkoholizmus és a szerencsejátékok rabjaként ismerhetünk meg. Egy bűnös ember volt. Talán nem azok voltak a bűnei, mint Jákobnak. Egy kegyes és emberszerető sebész fiaként született. Hamar árva maradt, teljesen. Elvégzi a katonai egyetemet, és a frissen megszerzett alezredesi címről hamar lemond, hogy azt tegye, amit szeretne. Ő írni szeretett volna. 25 évesen megjelenik a Szegény emberek című regénye, amelynek alapján majdnem a legnagyobb orosz írónak minősítik a kritikusok. Később csatlakozik a cár ellenes forradalmárok csoportjához. És alig két évvel később letartóztatják, és 1849 karácsonya előtt 29 társával együtt a kivégző osztag elé állítják. Azt írja a könyvében, hogy szörnyű hideg volt, mínusz 40 fokon túl is. Szörnyű fagy volt. Testüket csak egy halotti köntös borította, fette. A fal mellé állították őket, és ahogy álltak, észrevették a koporsókat egymásra rakva. Fél órán keresztül, testileg, lelkileg, agyon fagyva, a halotti misét hallgatták. Isten tiszteletet hallgattak. Ige hirdetést hallottak. Hogy magyarázom? Tudjátok, mit jelent. Halotti misét hallgattak. És azt írja, hogy semmit nem jelentett számomra. Nem találkoztam Istennel, pedig misét hallgattam. Aztán előszólították az első hármat. Elhangzott a kiáltás, fegyvereket válhoz. A ravasz már pattogott, de mielőtt elhangzott volna a lőni parancs, lóháton vágtázó tiszt jelent meg egy cári üzenettel. A kivégzést életfogytiglani kényszer munkára változtatta, ezzel irgalmat tanúsított irántuk a cár. Azt írja az író, néhány elítélt ott helyben megzavarodott. Mások hamarosan elhunytak. Az írót, Dosztojevszkit, mert róla van szó, a feszültség elkísérte élete végéig, és epilepsziát kapott. Ezzel a betegséggel élte a további életét. Az első 4 év kényszermunkát 6 év javító jellegű katonáskodás követte. Amikor a konvoj megérkezett Szibériába, ugye vitték a kényszermunkára, 2 piaci kofa, így fordította a magyar fordító, egy Bibliát, egy Új Testamentumot csempészett az író zsebébe, ahogy vitték a rabokat. A lapok között Dosztojevszki 25 rubelt talált. Addig nem volt Bibliája. És azt írja, hogy Isten gondviselése megindított engemet. Megindított. Csalódásának éjsötétjét eloszlatta a világosság, ami számára addig ismeretlen volt. Leírja, hogy ő találkozott valakivel. Az a valaki így mutatkozott be. Neki is bemutatkozott, csak másképpen. Én vagyok a világ világossága, én vagyok az út, az igazság és az élet, és én vagyok a te szabadítód. Újra meg újra átolvasta az Új Szövetséget, és azt írja, hogy nagy részét kívülről megtanultam. A távoli Szibériában a legmegvetettebb emberek között találkozott Istennel. És különleges módon az írott ige által, a Biblia által, a Biblia segítségével. Ez a találkozás teljesen megváltoztatta az életét. 10 év után visszatérhetett Szentpétervárra, és ezt írta. Megtalálhatjátok. Ha valaki bebizonyítaná nekem, hogy Krisztus, vagyis Isten az igazságon kívül találtatik, inkább szeretnék Krisztussal, Istennel maradni, hogy sem az igazsággal. Egy különleges megfogalmazás. De ezt tudja, hogy senki nem tudta bebizonyítani, mert Isten maga az igazság. Milyen csodálatos találkozás. Milyen hitvallás, amit elmond egy ember. Milyen az Isten, ha valakit így meg tud változtatni. Mindjárt tudjuk, hogy a legismertebb Isten kép a jóságos, szakállas, nagypapaféle öreg úr, akinek nagy fehér szakálla van, és osztogatja ajándékait, írja egy gondolkodó. Az ateista filozófusok és teológusok, köztük Nietzsche is, szerint is, az Isten halott. Ezt írják, ugye ők ateisták. Az ortodox világképben Isten éjjel alszik, most gondolkodjatok el, tudós emberek ezt írják le, holott Amerikában éppen most van éjjel, ugye? Csak így gondolom. Mi itt most nálunk nappal van, akkor most Isten folyamatosan alszik, az amerikaiaknak most alszik, nekünk pedig, amikor bekövetkezik az éjszaka. Ezt lehet fejtegetni és elgondolkodni. De hát ők így gondolják, hogy Isten alszik, így nem látja, hogy mi történik. A világi pszichoterápiában nincs Isten. A teremtőt kihagyják, ezt meg lehet nézni, el lehet olvasni, az emberi létből, de a keresztényt, mint teremtményt elfogadják. Nem az embert, azt írják, hogy a keresztényt. És őt elsőrendűnek tartják. Létezik-e keresztény Isten nélkül? Hát tudjuk, hogy miért kapták a nevet is, ugye? A keresztények, Krisztus követői, így van Rózsikat, azonnal idézi is. Voltaire is a lelkét kereste angliai útja során, és azt írja, hogy kinyílt a szemem az igazi krisztusi szeretetre. Franciaországból Angliába utazott, és azt mondja, hogy ott valamit látott, valakivel találkozott, és kinyílt a szeme az igazi krisztusi szeretetre. És azt írta, hogy ezt ha megtapasztalta volna Franciaországban, a katolikus egyházban, akkor egy szavam sem lett volna az egyházról. De nem tapasztalta meg. Így el kellett valahova utaznia, hogy megismerje Isten, találkozzon Istennel. Saját bevallása szerint itt találkozott először az Úrral. És kedvenc mondása ez volt. Ha nem volna Isten, ki kéne találni? Ilyet ír. Dosztojevszki, akit az előbb említettünk, rájött és így nyilatkozott. Ha Isten nincs, mert ugye Isten a szeretet, akkor minden gonosz lehetséges. Így van, el tudjuk fogadni? Ha nincs Isten, akkor minden gonosz lehetséges, mert ahol nincs Isten, ott nincsen szeretet. Ha valaki hisz Istenben, akkor nem egy istenképben hisz, hanem egy valóságos Istenben, egy létező, élő Istenben. Milyen az Isten? Ha még nem találkoztunk volna vele, akkor a Bibliában elolvashatjuk. Jézus Krisztus úgy mutatja be, mint egy édesapát. Luther Márton az asztali beszélgetésekben írja, hogy előbb akassza fel magát, aki az örökséget életében valamelyik gyermekének odaadja, mert kihúzta maga alól a talajt, az a szülő, aki halála előtt odaadja az örökséget valamelyik gyermekének. És ezzel ellentétben azt írja, hogy Isten pedig ezt tette. Mikor még bűnösök voltunk, még tett értünk Jézus? Mi még nem is léteztünk, és ő már meghalt érettünk. A tékozló fiú példázata éppen ezzel szemben azt bizonyítja, hogy az apa, aki ugye Isten személyesíti meg, mégis kiadta előre az örökséget a tékozló fiának. És nincs családi vita, nincs harc, hogy minden az enyém, mert te eltékozoltad. Mert az atya mindent odaadott, a legnagyobb értékét, az ő fiát is odaadta. Ilyen az Isten. Nyilatkozik Luther Márton. Mi már ebből az örökségből élünk, amit ő nekünk ajándékozott. A tékozló fiú példája bemutatja a megbocsátó, szerető apát, aki a szeretet teljességével vár mindannyiunkat, mert ilyen az Isten. Ettől az Istentől bármikor kérhetsz, ő válaszolni fog. Nincs olyan dolog, nincs olyan élethelyzet, hogyha kéred, ne segítene. Csupán, amit a szombatiskolában is beszéltünk, az merülhet fel, hogy ő másként segít, mint ahogy mi emberek elgondoljuk, és ahogy szeretnénk. Mivel ő ismeri a jövőt, így más módon tervez és cselekszik, mint ahogy mi szeretnénk, de ha a végén, ha elfogadjuk, azt tapasztaljuk, hogy ő jól döntött. Egy vers mondja, hogy Isten nem ejt hibát, biztosan hallottátok már, mert ő lát a jövőbe, mi nem látunk. Jézus Krisztuson keresztül bemutatta az együttérzését a szegények, betegek, elnyomottak iránt. Alázatot tanúsított, szolgaként munkálkodott, mit mondott? Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Sajnos az emberek törekednek az elsőbségre, de a szolgaságra nem nagyon. Ő pedig ezt tette. Ilyen az Isten. bántalmazták, megverték, köbdösték, és nem bántott vissza. Imádkozott ellenségeiért. Ilyen az Isten. Találkoztál-e Istennel, drága testvérem? Ha igen, akkor emlékszel-e arra, hogy hogyan és mikor? Megismerted őt? Vagy csak találkoztunk, és tovább mentünk? A két történet, amit megemlítettünk, ugye tudjuk, hogy van folytatása a két történetnek. Jákob eljött Mezopotámiába, találkozik nagybátyjával, megkéri a kisebbik lánya kezét, és az akkori szokásokhoz híven 7 évet szolgált, hogy megkapja. Az esküvő napján mi történik, emlékeztek? Mit tettek a csalóval?
Becsapták.
A csalót becsapták. Konkrétan ezt mondhatjuk, így van. Aztán még 7 évet szolgál a kisebbik lányért, mert ugye azt jobban szerette. Még 6 évet azért, hogy vagyont szerezzen, és 20 év után elég érdekes módon feleségeivel, gyermekeivel és a nagy bőséges vagyonával megszökik az apósától, és elindul hazájába. El lehet olvasni otthon a történetet, nagyon érdekes, ugye tudjuk mindnyájan. Ennyi idő elteltével még mindig benne élt a félelem. Még nem rendeződött le benne a félelem, vagyis az, amit elkövetett. Egész úton gyötrődik, szövi a terveket, hogy mivel tudná kielégíteni, vagyis kiengesztelni a bátyját. Aztán közelednek, és egy folyón kell átkelniük. Átküldi a családját, szolgáit, állatait, mindenét a réven, és ő egyedül marad. Visszagondolt csalásaira, apja és testvére ellen, aztán arra, hogy hogy találkozott Istennel, és milyen kegyelmes volt hozzá. Minden ígéretét Isten beváltotta. Amit Isten ígért, ő azt mind beváltotta. És ezért elhatározta, hogy egész éjszakát imával tölti. Arra vágyott, hogy újra találkozhasson Istennel. Most ő vágyott arra, hogy találkozhasson Istennel. Attól félt, hogy az ő bűne miatt fognak elpusztulni az ártatlanok, ugye a családja, az ő szolgái, mert jelezték, hogy Ézsau felfegyverkezve jön. Ez a rész egy elhagyatott hegyes vidék volt, félelmetes. Könnyek között buzgón imádkozott Istenhez. És egyszer csak a sötétben egy kéz, egy erős kéz nehezedett a vállára. Azt gondolta, hogy megérkezett a testvér az ő katonáival, és igyekezett a sötétben kiszabadulni. Amíg így küzdött életéért, bűntudata nehezedett lelkére, és újra eszébe jutottak az ígéretek, és könyörgött Isten irgalmáért. Eszébe jutottak az ígéretek. A küzdelem sokáig tartott, egész hajnalig. És az idegen Jákob combjára tette a kezét, és ő megbénult, vagyis egyik lába. Ekkor értette meg, hogy a mennyei küldöttel tusakodott. Isten, vagyis Krisztus jelent meg, és újra találkozott vele. E felismerés után már Jákob belekapaszkodott, és nem akarta elengedni. És az az ember, aki valamikor csalással megszerezte az apai áldást, most könyörög az áldásért. És már nem a földi áldásért, amit az apjától kapott, hanem a mennyei áldásért könyörög. Térden állva, betegen, nyomorékul, könyörög az áldásért. Biztos akart lenni, hogy megbocsátotta Isten az ő bűneit. Az idegen el akart távozni, de azt olvassuk, hogy nem engedte el Jákob. Nem engedlek el, míg meg nem áldasz, ezt kérte. Ez a találkozás teljesen más volt, mint az első. Mindent megértett. Megértette, hogy nem lehet csalással, hazugsággal, titkokkal élni, és közben kereszténységet, vagyis istenfélelmet színlelni. Meg kell változni. Ez a találkozás nála a változást eredményezte. Ekkor teljes lett a hite, Tudta, hogy Isten nem tudja megváltoztatni a test, vagyis Isten meg tudja változtatni a testvérét is, és nem fog az ő életére törni. Milyen az Isten? Fel nem tudjuk fogni, csak ehhez így kell találkoznunk vele. Ha elolvassátok otthon, csak hát nem akarom most itt az időt elrabolni, a 32. fejezet Mózes első könyvéből 29 és 30. versét, itt egy teljesen más bemutatkozásról van szó. A bemutatkozás itt más, ahogy mondom. Isten kérdezi meg a nevét. És mire változtatja? Csalóról győzőre, győztesre változtatja. Csodálatos. Isten már egyszer neki bemutatkozott, itt meg az ő nevét kérdezte meg, azért, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy te egy csaló vagy, de én meg tudlak téged változtatni, és megváltoztatja a nevét győzőre, győztesre. Ekkor elnevezi ezt a helyet Péniel-nek, mert láttam az Istent, mert találkoztam az Istennel, ez azt jelenti. Aki valóban találkozott Istennel, annak az életében ez nyilvánvaló lesz. Ez látszani fog. Ellen White írja, egy rövid idézetet olvasok el, minél látványosabb hitvallásunk, és minél tiszteletre méltóbb helyet töltünk be, Isten szemében annál elszomorítóbb az eljárásunk, és annál biztosabb a nagy ellenség győzedelme. Óriási felelősség van rajtunk. Minél nagyobbaknak gondoljuk magunkat, minél biztosabbnak gondoljuk azt, hogy mi igazi keresztények vagyunk, annál nagyobb a felelősségünk. Nem az a lényeg, hogy Isten hogy néz ki, az Atya milyen, hanem az, hogy a vele való találkozás mit eredményez az életemben, mit vált ki belőlem, mert én mutatom be az embereknek őt. Dosztojevszki az író, akiről beszéltünk, sajnos még kellett találkozzon Istennel, mert az első találkozás nem volt számára elég. Miután bejárta Európát, rulett, szerencsejátékok, alkoholizmusban lelte örömét. Aztán a hitelezői zsarolták, kilátástalan helyzetbe került, sokáig nem is írt. Végül egy Anna nevezettű gyorsírónő segített rajta, és valamennyi kései írása mind az Istenhez való visszatérését bizonyítja. El lehet olvasni. Később a hírneve mindenfelé eljutott. Halála után a lánya írt róla, elolvasom az idézetet számatokra. Eminek hívták a lányát, és ezt írta. Ágya mellé hívott minket, kezébe vette kezünket, 4 gyereke volt, és ezt mondta. Gyermekeim! Soha ne feledjétek el, amit most mondok nektek. Teljes hittel bízzatok Istenben, és soha se kételkedjetek megbocsátásában. Nagyon szeretlek titeket, de az én szeretetem semmi az ő szeretetéhez képest. Akkor se rendüljön meg bizalmatok Istenben, ha valaha hozzám hasonlóan csúnya dolgokat fogtok művelni. Alázzátok meg magatokat előtte, mint egy édesapa előtt. Esdekeljétek bocsánatát, és ő ugyanúgy fog örvendeni megtéréseteknek, mint ahogyan az apa örült tékozló fia hazatérésének. Csodálatos hitvallomás, csodálatos hagyaték, én ezt mondom a gyermekei számára. Hányan mondhatnánk el, hogy nem követtünk el semmi bűnt? Aki ezt gondolja magáról, azért talán imádkozzunk ellene. És mégis mindig a másiknak a bűneit, hibáit keressük, ahogy a szombatiskolába is felhívta a figyelmünket a testvérünk, hogy ne a mások hibáját kutassuk, hanem a sajátunkat. Ahelyett, hogy Istennel keresnénk a találkozást. Hogyan lehet találkozni Istennel? Aki találkozott, az már el tudja mondani. Milyen módon? Ha visszatekintünk az életünkre, vajon hányszor találkoztunk Istennel? Milyen nyomot hagyott az életünkben? Látták-e a kívülállók, hogy itt valami történik? Egyik nap arra lettem figyelmes, hogy egy tudományos műsorban arról beszéltek, hogy van élet a Földön kívül, vagyis van élet más bolygón kívül is, vagyis mind a Földön, igen. Ezt mondták a tudósok. Hogyha ez bizonyítást nyer, akkor sok állítás, tudományos állítás megdől, még az ateizmus is. Így kimondták. Le is jegyeztem azonnal. Elgondolkodtató. Jákob mindaddig félt a testvérétől, amíg nem találkozott Istennel. Adja az Úr, hogy bennünk ne legyen félelem. Tudjunk úgy találkozni Istennel, hogy tudjuk az ő lábához lerakni a mi terheinket, a mi gyengeségeinket, a mi hibáinkat, vagy ha elkövetünk egy olyan dolgot, ami nem megegyező az ő akaratával. Én hiszem azt, hogy aki így tud találkozni Istennel, annak az életében megtörténik az igazi változás. És én ezt kívánom mindannyiótok számára és saját magam számára is. Amen.
Amen. Nagyon szépen köszönjük, Marika, és hát leginkább a mennyei atyának az üzenetét. És hát ezt azért meg is pecsételjük, mert hisz Isten szólt hozzánk, és most mi szeretnénk hozzászólni énekkel, ami ugye kétszeres ima. Hát tudjátok, hogy zene az örökkévaló, majdnem olyan örökkévaló, mint az Isten, mert lesz a mennyben. Úgyhogy énekeljük a 287-es számú éneket, első két verse, és ima után azt hiszem, hogy ilyen három verset.
Így van, három verset.
Tehát a harmadik verset fogjuk énekelni.
Hadd bízzam benned, élő örök Isten, tisztányat ad, mely hozzád felemel. Adj sok erőt, mert annyi próba vár rád, őszélet ad, mert véled győzni kell.
Minden lakó, szerető jó atyánk, ismételten színed előtt álltunk meg, mint gyermekeid kis csoportja, hiszen méltó vagy, Urunk, hogy köszönetet és hálát mondjunk te neked minden jóságodért. Köszönjük szépen az életünket, köszönjük az erőt, köszönjük, hogy együtt lehetünk ezen a drága szombatnapon, köszönjük, hogy üzentél számunkra, és köszönjük a bátorítást, a biztatást, hogy bármilyen gyengék, erőtelenek és bűnösök vagyunk, te kitárt karokkal vársz bennünket, hogy átölelj, hogy találkozhassunk veled. Add, Urunk, hogy mindannyiunk életében megtörténjen az az igazi találkozás, ami a Jákob életében is megtörtént. Hogy nem kellett többé félni az ő testvérétől és senkitől és semmitől, mert te voltál az ő mencsvára. Urunk, te légy mindannyiunk menedéke, mindannyiunk mencsvára. Köszönjük Jézus Krisztus áldozatát, hogy ezáltal a kegyelem biztosítva van számunkra. Boldogok lehetünk, Uram, hogy a te népednek mondhatjuk magunkat, de add, hogy úgy is tudjunk élni, hogy bizonyságot tegyünk te rólad, és soha senkit meg ne botránkoztassunk a mi életünkkel, hanem mindenkit, akivel csak találkozunk, aki az utunkba kerül, tudjuk elvezetni az igazságra, és tudjunk példaadó életet élni. Köszönjük a Szentlélek munkáját, mely elvezérel bennünket az igazságra. Adj olyan buzgalmat, hogy keressük a te igazságodat, kutassuk, hogy meg tudjunk felelni bármikor kérdeznek bennünket a mi hitünkről. Jó atyám, most arra kérlek, áld meg ezt a kis közösséget. Olyan jó érzés volt itt lenni velük. Olyan csodálatos perceket tudtunk eltölteni. A szeretetük, a kegyességük, az őszintességük és az alázatuk, Uram, maradjon meg továbbra is. És adj nekik továbbra is erőt a csodálatos misszió munkájukhoz, hogy szaporodni tudjanak, és mindenütt bizonyságot tudjanak te rólad. Tartsd meg a szeretetet az ő szívükben. Áld meg a családokat, áld meg a gyermekeket, az időseket, a betegeket, a szenvedőket, Urunk. Bármilyen nehézségben küszködnek, te légy az ő gondviselőjük. Áldásoddal maradjál mindannyiunkkal, drága szombatnaponak minden percében, és a ránk következő órákban. Add, Urunk, hogy úgy tudjunk viselkedni, hogy meg ne szomorítsunk téged. Áld meg népedet, művedet szerte a világon, és add, hogy mire te eljössz, Urunk, el tudjuk végezni azt a munkát, amire elhívtál bennünket. Várjuk a te dicső visszajöveteledet. Segítsél meg, hogy ott legyünk abban a dicső csapatban, Urunk, akik várják a te visszajöveteledet. Köszönjük, Urunk, hogy nem nézed érdemtelenségünket, megbocsátod a mi bűneinket, és hitet adsz, hogy higgyünk abban, hogy nem sokára visszajössz értünk. Urunk, így hallgass meg imánkat, hiszen Jézus véréért, az ő érdemért kértük mindezeket. Amen.
Amen. Értelmet ad, hogy értsem jól az ígét, lelked mit feltár nékem nap, mint nap. Készséget ad, hogy cselekedjen gyorsan, mit Jézuson, mint példakép mutat, mit Jézuson, mint példakép mutat.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen.